12. Az írók inkább Madridban találják meg kenyerüket. A főváros és az udvar kettős bűvkörében. A festők szívesebben élnek Sevillában. Nagyon sok a jómódú városi polgár, a dél-spanyol kolostorok prioriai, guardiányai nagyobb színfantáziával élnek, szinte versenyre kelnek egymással. Melyikük szerez több képet kápolna, sekresnye, ebédlőterem, sőt a cellák számára is, még Észak-Hispánia minden jóval komorabb, csupasz falakon nem siklik tévutakra a csapongó barátképzelet. Hollandiából hozták Sevillába a lakószobák falára akasztott kisebb képek divatját. A spanyol kézben lévő déli grófságok városaiban is egymással vetélkedő műkereskedések nyíltak, a kép éppen olyan komoly, kereskedelmi cikk, mint a tulipán hagymája. Az urak, tisztek, biztosok, törvénytudók és adószedők megtanulják, a kicsikart pénzt legjobban úgy gyümölcsöztethetik, ha azért német alföldön képet vásárolnak, egy tárgyánál fogva nem sért semmiféle kegyeletet. Lehet tájkép, csendélet, vadász jelenet, főképpen egyszerű emberek étvágy fokozó lakmározása, mely nem érdekli az inkvizíciót. Ezeket a képeket nyugodtan behozhatják a királyságba. A szevélyei mesteremberek kereteket készítenek hozzájuk, az értékesebb vásznakat a város gazdagabb polgári vásárolják, a hétványabb áruk ikel a kikötőbe, ahol a hajós nép nyakába varják. Ha szerencsésen köt ki a hajó, a tengerész megvásárol minden felkínált portékát. Pacheco nem csak a fellegekben élt. A festészet művészetének készülő hatalmas könyve, hivatala a C-mesterségben épp úgy megalapozta tekintélyét, mint tiszte, mert az inkvizíció szakértőjeként viselt. Emellett viszont meg kellett élnie, a ház s háztartás megkívánta magáét. Ilyen fényűző környezetben másként viselkedtek mágnások vagy főpapok, mint egykor Herrera kietlen, elhanyagolt műtermében, vagy Roalesnál, aki otthon is kolostor cellában élt. Pacheco műterme pompás kiképzésével, bíbor tónusaival ízlés diktált, s elkápráztatta a szemet. Francisco mester nem élt a fellegekben, s műhelye megérezte a divat változásait. Pacheco ines korában az égi szférákban élt. Legfeljebb arcképet festetett a gazdag megrendelő. De ma már a polgárok ízlését is ki kell szolgálni, s ha nem kér szerényebb árat a kocsma jelenetért, mely különösebb fáradtság nélkül készül, úgy olcsóbb mesternél vásárolnak, nem is szólva a piaci árusokról, akiket minden vásáron ott lehet találni, tucatámra festett rikító portékáikkal. Mióta Szent Frigy fűzte össze Joannát és Diegót, az ifjú Velázquez mester benne élt, a Pacheco családban, hogy a műhely ritmusa fiatalosabb lett. Gyorsabban készültek a képek, új segédeket vettek fel, akik délutáni órákon hallgatták a mester tudományát, napközben serénykedtek, a festőművészet örök rendje szerint. Herrera már csak a jezsuitáknak festett, akik menedéket adtak számára, ellátták, de meg is dolgoztatták érte. Úgy kellett élnie, mint szorgalmas barátnak, hajnalban kelni és festeni addig, amíg ráborul az alkonyat. Herrera képekkel látták el így a páterek, az egyre szaporodó jezsuita rendházakat. De más nem jutott Herrera képhez. A mesterből kiapadt a lendület, s vad, nyers, életörömének lobogó extázisát elnémította a kolostor zárt üregfala. De ezt nem mindenki vette észre, hiszen Sevilla legnagyobb művésze volt, s a mesterség jegyét viselt a kép akkor is, amikor már Herrera a dohogó rabként kuksolt magas létráján, robotban dolgozva az emeletes oltárképeken. Esti órán, amikor ott beszélgettek a vacsorasztal mellett, Pacheconak éreznie kellett. Diegónak szűrt lett már Sevilla. A tenger felküldi a város a portékáit, s a Guadalquivir majdnem óceáni kikötőt varázsla maga látványosságaival, de mindez csak az anyagi lét tarkasága. Andalúzia nem ország, a városban nincs udvar, nem élnek itt a grandok, nem is zajlanak az államünnepek, búcsú, városparádék, eretnek égetések, egyfajta ritmusú élet a maga provinciális lehetőségeivel. Nincs csillagfényes, gyors pályafutás, sem a művészi, sem a világi sors fordulóiban. Madridba menni. Ha Pacheco múlt volna, leinti. Aure mediocritas. Nincs szebb annál, mint ha valaki Sevillában az első. Miért kívánkozik oly ingványos tájakra, mint a főváros? De Diegóra néz, aki keveset beszél, s nyilván megfontolja mindenki ejtett szavát. Még soha nem láttam valódi képeket. Egyetlen olyan festmény sem, mely Tizián, Tintoretto, Caravaggio műhelyéből került volna ki, még Rubens munkáját sem. Tanulni? Sevillában tanulni? Pacheco érezte, már nem lehet küzdeni e szelek ellen. Várj kedvező alkalomra. Lehajtotta fejét. Megint hallgatag ifjú ember lett, szorgalmas, kötelességtudó. Szerényen, de önnézetesen beszélt a rendelőkkel, eljárt az úri otthonokba, bevezette Zsuanát a kisebb nemesség házaiba. Nem vétette fel magát a C-be, megmaradt szabad festőnek. Ez apja tanácsára tette, aki félt attól, hogy a mesteremberek testületében le kell mondania a nemesi származás privilégiumairól. Lekopik a címer utolsó gyér aranyozása is. Ne üljön be a fia a C-mesterek közé. Ha kedve van a piktorsághoz, ám gyakorolja. Ha elvette Pacheco lányát, azért nézzen kisé messzebbre is. Emelje tekintetét magasabbra, mint amint a Pacheco műhely horizontjai láttatnak. Hajnalban megszólaltak az ágyuk az Alcázar lomja felől. Akik egy jelbeszéd jegyeit ismerték, már az első három dörrenésből tudták, hogy nem infáns születésének hirdetése, lassúbb, ütemesebb a detonációk rendje, mint amikor 101 lövés után éled az utca, fáklyákkal táncolnak a diákok. A királynak fia született, vagy Spanyolország az úr rendelése szerint hosszú idő után megnyerte csatát. A harangok is kezdtek hozzákongani. A városi tanács összeült hajnalban már, amikor megérkezett a gyászhír, s amikor elhallgatott az ágyudörgés, a Giralda várostornyából ereszkedni kezdett a fekete lobogó. Már mindenki tudta a városban, folyóparton, kikötőben, hogy Fülöp, a spanyoloknak ennéven harmadik királya, a jónak, jámbornak, szent életűnek, szelíd szívűnek hirdetett Fülöp, megtért apja nagy komor Fülöp mellé. A spanyolok új királya szőke, merevarcú princ, megint csak Fülöp. Már két esztenél számolni kellett azzal, hogy a beteges király napjai megszámoltattak. A madridi palotában szívósan, kérlelhetetlen folyt a harc a világ leghatalmasabb birodalmáért. Lerma népszerűtlenségének nem volt határa. A volt öreg kancellárt csak a bíborosi köntös óvhatja meg a felelősségre vonás alól, a harmadik Fülöp lehunja szemét. Lerma fia, utcára hercege vett át apjától a mindenható miniszter méltóságát. A hatalmi pozíciók e változását segítette a trónörökös bizalmasainak köre. Ezeknek élén Olivárez s nagybátyja Zuniga, az infáns udvarmestere állt. Ám amikor közeledett a kikerülhetetlen katasztrófa, elhidegültek egymástól az egykori fegyvertársak. Utcának éreznie kellett, hogy nálánál is keményebb ember hatalom vágyába ütközik. Olivárezzel kell megküzdenie akkor, ha az öreg király halála után is meg akarja tartani kezében a hatalmat. Utcadának nem volt sem elég tapasztalata, sem tekintélye. Így éjszakai órán úgy határoztak, hogy ráveszik a már-már haldokló, de még értelmén lévő királyt arra, hívja vissza sok éves miniszterét. Akármilyen bűnök terelik is Lermát, jártassága állami udvari ügyekben közmondásos, biztosan tudja majd, legalább fia számára, a közelgő trón változás esetére a hatalmat. A király aláírta a visszahívó dekrétumot, s futár vágtatott a kardinális birtokára. Perc késedelem nélkül érkezzék Madridba. A szolgáltevő inas busás jutalomért elárulta az ellenpártnak. Mi készül? Hisz ő volt, aki ráöntött a porzót a levélre, és segített lepecsételni a felséges kézjeggyel ellátott papírt. A király állapotáról egyre rosszabb hírek érkeztek, minden óra ólomsúlyjal nehezedett a sors serpenyőjében. Úgy döntöttek, az idősebb tapasztalattabb. Zuniga, menjen be a király betegágyához. Négy szem köz beszélgetett vele, udvari tiszte szerint. Amikor könnyes szemmel kijött a felségtől, kezében szorongatta, gondosan előkészített, s királyi kézjeggyel ellátott iratot, melyben ő felsége megmásítja korábbi elhatározását, úgy rendelkezik, Lerma hercege maradjon ott, ahol van, s elindult az udvarba, haladéktalon térjen haza. Mi a szándék a trónörökösnek? Mit gondol az ifjú Fülöp, ha bekövetkezik az, amit már nem lehet elállítani? Abban mindenki megegyezett, az infáns mindenben, mindenkor tiszteli atya akaratát. Ha a harmadik Fülöp visszahívja Lermát, a fiú nem másítja meg elődje szándékát. De ha visszavonta parancsát, soha többé sem Lermát, sem fiát nem ruházza fel hatalommal, hisz közismert, hogy a trónörökös nem kedvelte sem Lermát, sem Ucedát. A király újabb rendelkezésére meg kell akadályozni, hogy Lerma egyáltalán bejuthasson az udvarba. Lovas őrjárat vágtatott azon az úton, amerre a bíborosnak jönnie kellett Madrid felé. Néhány mérföldnyire a fővárostól már szembe jött a lovasokkal a hintó, mert ez alkalommal nem díszítettek az egyház fejedelmi jelvényei. Lerma készülte arra, hogy öreg száraz kezébe vegye újból a világbirodalmat? Vágyott-e arra, kívánta? Sóvárogta-e a hatalmat? Az udvari tiszt térdet hajt, keresse a bíboros gyűrűt, amely most nem díszíti Lerma kezét. A köntös is inkább udvari, csak a nyakán lóg a kereszt, s a hintó párkányán minden eshetőségre a bíboros kalap. De a herceg könnyű fekete barétot visel. A tiszt mindezt látja, s udvari ember lévén hátra lép, míg Lerma feltépje a pecsétet. Utána egy pillanatra lehajtja fejét, mint aki túl van már e világi élet hívságain, áhítatba mélyed. Majd halkan szól a titkárnak, aki bentül a hintóban intézkedjék. Forduljon meg a kocsi, induljanak vissza bíborosi székhelyére. Könnyen bólint a tiszt felé, míg az letérdel kenetesen, bíboros módjára inti felé a keresztjegyét. A dráma első felvonásait véget ért. Amikor Olivares megtudja, hogy Lerma nem kíván szembe fordulni a sorssal, s talán szívesebben is veszi, ha az élet alkonyához érve nem kísérti új hatalompróba, elindult megkeresni a trónörököst. Mint kamarás, mindenkor színe elé juthatott. Az ifjú Fülöp elé vetette magát, s a hatalmas testű ember kezét tördebe kérte, a fenség bocsássa el szolgálatából. Olyan idők jönnek, amikor teljes emberre lesz az hercegnek szüksége. Olivares nem érez önmagában elég képességet arra, hogy eredménnyel szolgálja a jövendő királyt. A könyv ott égett szemében hangja remegett, arcvonásait feldúlta a belső, szabadjára engedett izgalom. Engedje meg a fenség, hogy még ma este hazatérhessen Sevillába. A princ megrettent, minden perze megszólal az Alcázar halál harangja, és akkor itt áll egyedül, magában, ellenségek között, ha nincs vele Olivares. Úgy majd az udvari harcba Ucedát győz, aki pedig éveken keresztül eltávolította tőle apját, a királyt. Ha elmegy Olivares, olyan öreg és gyarló tanácsosokra szorul, mint amilyen az öreg Zuniga. Már nem ér senki második Fülöp nagy miniszterei közül. Így a trónörökösnek arra kell fanyalodnia, hogy szinte kérlelje, marasztalja kamarását. Ha ön nincs mellette, magamban maradok. A könyv felszárad Olivares szemében. Színjáték volt-e? Vagy a spanyol lélek belső drámája? Amikor feláll, térdeplő helyzetéből egyszerre telve lesz önbizalommal, sugárzik belőle az elszántság, szinte szikrázik az energia. Hátrálva indul az ajtó felé, kilép a folyosóra, így csak most veheti észre Ucedát, aki épp errefelé tart. A két ellenfél szívesen kerülni e pillanatban egymást, de a helyzet ezt lehetetlené teszi. Ucedának magasabb a rangja, idősebb, s ezenfelől herceg, míg Olivares csak kamarás és gróf. Így neki kell először üdvözölnie riválisát. Nos, mi a helyzet? Kérdi Uceda. Minden az enyém.
Minden?
Igen, minden. Az utolsó morzsáig, herceg úr. Egy inas meghallja. Fél óra múlva hárman is feljegyzik a sorsdöntő párbeszédet a palotában.